Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket e jelen való gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. A 105. Zsoltárt énekeljük. A 105. Zsoltár első három versével dicsérjük Istent. Az első vers így kezdődik. Adjatok hálát az Istennek. Elfoglalva testvéreim, dicsérjük Istent a 165. ének első, negyedik és hatodik versét énekelve. Tehát a 165. ének első, negyedik és hatodik versét énekeljük.
Yeah.
Istennek igéje, testvéreim, mely által szól hozzánk az Úr, írva található a 145. Zsoltár 14. versétől a 21. versig következőképpen. Támogat az Úr minden elesettet, és fölegyenesít minden görnyedezőt. Mindenki várakozva néz rád, és te idejében adsz nékik eledelt. Kinyitott kezedet, és kielégítesz minden élőlényt kegyelmesen. Az Úrnak minden útja igaz, és minden tette jóságos. Közel van az Úr mindenkihez, aki hívja, mindenkihez, aki igazán hívja. Teljesíti az Istenfélő kívánságát, meghallja kívánságukat, és megsegíti őket. Megtartja az Úr mindazokat, akik őt szeretik, de a bűnösöket mind elpusztítja. Az Úr dicséretét hirdeti ajkam, áldja mindenki az ő szent nevét mindörökké. Kegyelem Istene tegye áldotta az ő igéjét, hogy Isten beszéde lakozzon bennünk gazdagon, mi pedig áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Imádkozzunk! Áldott Istenünk, mennyi édesatyánk, amirunk Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy összegyűjtöttél bennünket a te neved dicséretére, és azért, hogy az életnek igéjével táplálj bennünket az üdvösségre. Köszönjük, Urunk, hogy hozzád való vágyakozást gerjesztesz, ébresztesz mi bennünk, azért, hogy mi hívjunk téged és keressünk téged. Azért, hogy te meghallgassál bennünket és megelégítsél, mint ahogy szavad által, hatalmad szavával mindeneket fenntartasz, igazgatsz, és mindeneket éltetsz, megelégítesz. Köszönjük, Urunk, hogy odafordítod a fülünket, füledet a kívánságainkhoz is, és meghallgatod igaz népednek könyörgését. És köszönjük azt is, Urunk, sőt, magasztalunk, hogy te minden utadban igaz vagy és jóságos vagy. Ó, Atyánk, könyörülj rajtunk, hogy megismerjük, meglássuk a te igazságodat és a te jóságodat. Könyörgünk hozzád, Urunk, hogy úgy munkálkodj a szívünkben, hogy felismerjünk az életünkben, és lássuk azt, hogy te mi módon jársz előttünk, és a te nyomaidba léphessünk. Adj nekünk tehát mennyei látást a te igéden keresztül, és adj nekünk életed a te teremtő szabadon keresztül, Jézus Krisztus által. Az ő nevében kérünk. Amen. Szeretett testvéreim, Isten igének a hallgatására készüljünk. Énekeljük a 299. ének első, a harmadik, negyedik és ötödik versét. Tehát énekeljük a 299. éneknek az legelső, a harmadik, negyedik és ötödik verseit.
Thank you.
Szeretett atyám fiai, Istennek szent igéje által szól hozzánk és keresi mennyei atyánk a szívünket, írva található a János evangéliuma 11. részében, az első 15 versben. Az evangéliumból, hogy miként szól hozzánk Isten igéje, kérlek, hogy figyelmesen hallgassátok meg. Volt pedig egy beteg ember, Lázár Betániából, Máriának és testvérének Mártának a falujából. Mária volt az, aki megkente az urat kenettel és megtörölte a lábát a hajával. Az ő testvére Lázár volt a beteg. A nővérei még megüzenték Jézusnak, Uram, ime, akit szeretsz, beteg. Amikor Jézus ezt meghallotta, ezt mondta: ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségét szolgálja, hogy általa megdicsőjön az Isten fia. Jézus szerette Mártát, ennek nőtestvérét és Lázárt. Amikor tehát meghallotta, hogy beteg, két napig azon a helyen maradt, ahol volt. De azután így szólt tanítványaihoz: menjünk ismét Judába. A tanítványok ezt mondták neki: Mester, most akartak megkövezni a zsidók, és ismét oda mégy? Jézus így válaszolt: nem 12 órája van a napnak? Ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert látja a világ világosságát, de ha valaki éjjel jár, megbotlik, mert nincs világossága. Ezeket mondta nekik, és aztán hozzátette: Lázár, a mi barátunk, elaludt, de elmegyek, hogy felébresszem. A tanítványok ezt felelték le: Uram, ha elaludt, meggyógyul. Pedig Jézus a haláláról beszélt, de ők azt gondolták, hogy álomba merülésről szól. Akkor aztán Jézus nyíltan megmondta nekik: Lázár meghalt, és örülök, hogy nem voltam ott ti érettetek, hogy higgyetek. És örülök, hogy nem voltam ott ti érettetek, hogy higgyetek. Szeretett testvéreim, az új szövetség történetei közül akár az evangélium szíve is lehetne a betániai Lázár meghalása és föltámasztásának a története. A teljes Lázár történet nem más, mint az Úr nekünk, a személyünknek szóló jöjj ki hívása. Életre való hívása, amikor név szerint bennünket szólít, hogy az életre jöjjünk. Krisztusnak ez a hívása azóta szól, mióta az ember evett a jó és gonosz tudása fájáról, és meghalt. Ádám örökségeképpen minden utóda, Ádámnak minden utóda a halál állapotban van jelen. Azaz nem él, hanem csak létezik e világon. A halál állapotában lévő embert a káprázat illúziókkal és hamisságokkal teljes világa veszi körül. Ez egy belső világ, ami fölött a hazugság ege feszül, és aminek szilárdnak tűnő talaja átkozott. Az Úr igéje szerint ez így van. A világnak ez a bőrünkhöz, érzéseinkhez és megtapasztalásaink képzetéhez hozzánőtt szemfényvesztése elhiteti, hogy az ember nem halt meg, hanem olyan lett, mint Isten. Isten beszéde azonban lényegre törő és meghökkentően, megdöbbentően határozott, mert ezt az önmagát igazinak mutató világot sírkamrának, koporsónak nevezi, és a benne lévő embert, engem, téged, bennünket, a bűneset óta folytonosan és következetesen halottnak mond. Az Isten igéje a bűneset óta az embert folytonosan, következetesen halottnak mondja. Isten nem törődik azzal, hogy erről mi a véleményed. Halottnak nyilvánított. Az vagy. Az vagyok, és ebből a halott állapotból hív ki bennünket Jézus Krisztus igéje. Ezt a célt szolgálja az ige hirdetés. Ezért gyűjt össze bennünket a mennyei atya ebbe a templomba, hogy kihívjon igéje által a halott állapotból. Krisztus jöjj ki hívása számunkra ebben a halott állapotunkban hallható. Ez a hívás itt és most hallható. Nem kell elmenj valahova messze, elzarándokolj valahova messze ahhoz, hogy ezt a hívást te meghalljad. Ez a hívás itt és most számodra hallható. Nem emberi hívás ez. A Krisztus hívása ez. A leghatalmasabb örömüzenet. A legcsodálatosabb örömüzenet ez, testvérem. Mert aki meghallja az Úr, személyesen őt kereső, személyesen őt hívó, kinek a nevén megszólító hívását az ő igéje által, és hisz, és megbízik az Úr Jézus Krisztusban, az az ember átmegy a halálból az életbe. Nem valamikor, nem a feltámadás napján, hanem amikor hallja a hívást, akkor megy át a halálból az életbe. Amikor közösségbe kerül az Isten beszédével az ember, amikor átjárja az Isten igéje az ember szívét, lényét, akkor megy át a halálból az életbe, ha hisz. Lázár tehát mi vagyunk. János evangélista szűkszavúan és lényegre törően közli, hogy Jézus annak ellenére, hogy önfeláldozó szeretettel szerette Lázárt, nem avatkozott be a testi halálához vezető betegségébe. Nem ment oda, hogy meggyógyítsa. Pedig hívták. A volt egy beteg Lázár Betániában evangéliumi szöveg arra enged bennünket következtetni, hogy a betániai Lázár nem hirtelen egyik napról a másikra betegedett meg, hanem a többiek által is tudott tartós gyengesége, erőtlensége vált emberileg visszafordíthatatlanná, mert már akkor sokan úgy ismerték Lázárt, hogy ő beteges. Ez a tényállást, vagy ezt a tényállást erősíti meg a Máriából és Mártából kitörő keserű, és mondjuk meg őszintén szemrehányó panasz is, amikor azt mondták, mindketten azt mondták, Uram, a másik azt mondta, hogy Mester, ha itt lettél volna, ha itt voltál volna, nem halt volna meg az én testvérem, vagy a te barátod. A gyászsal és egyesülő panasz azonban nem csupán az említett két napos késésre vonatkozott, hanem a három testvér életért folytatott küzdelmének az egészére. Valahogy hiányolták, hogy távol volt akkor tőlük Jézus. Mi hajlamosak vagyunk csak az emberi gyarlóságot meglátni, azt is fölnagyítva. Pedig ebben a történetben egyáltalán nem ezen van a hangsúly. Tehát ebben a történetben nem az emberi gyarlóságon van a hangsúly, hanem Krisztuson. Talán megváltozott volna Márta szíve, a Mária szíve Jézus iránt. Megváltozott az ő szeretete az Úr iránt, miután könnyeivel mosta az Úr lábát és a hajával törölte meg? Egy ilyen szeretet képes megváltozni egyik napról a másikra, akár egy haláleset folytán is? Így gondolod? Én nem. Én úgy gondolom, hogy nem változott meg ez a szeretete. Távol legyen. Mesternek szólítja Krisztust, mert a lábánál ült, sokszor hallgatta őt. Márta pedig, aki sürögve forogva szolgált neki, urának, gazdájának, Krisztusának nevezi őt, és bizalommal borul a lábaihoz. Ezt látva teljes más tartalommal telik meg az Úrnak szegzett kérdésük. Próbáljuk megérteni, hogy mi ez a más tartalom, amit én csak egyszerűen így fogalmaznék, hogy ez a szeretet faggatása, mert a szeretet képes Istent faggatni, és erre a feleletre, erre a faggató szeretetre válaszol az Úr. Ebben a megrázó és egyben életre pesdítő történetben Mária, Márta és Lázár maga az Anya Szent Egyház. Rettenetes szorításban látjuk itt Krisztus testét. Tudjuk, hogy az Úr és az ő népe ellenségei meg akarják ölni Jézust, hallottuk az igéből. Az ellenség itt nem csupán sötét, árnyas helyeken, lesben álló gyilkosokat jelent, nem csupán olálkodó besugókat jelent, nem csak pénzért eláruló júdásokat jelent, nem csak összeesküvéseket szövő korrupt vezetőket jelent az ellenség, hamis bírákat, és nem csak felbújtató papokat és felbújtatott csőcseléket jelent az ellenség. Ennél sokkal többről van itt szó. Ez a borzalmas szörnyeteg megvetette a lábát az egyház testén belül is. A betegség által az egyház test sejtjeiben rombol, pusztít. És ott van tetten érhető az egyház ezernyi pótcselekvésében, az akkori egyház pótcselekvéseiben. Mert ott is megvetette a lábát az ellenség. Test közelben van az ellenség. Jeremiás azt mondta, hogy a halál az ablakunk alatt van. Így fogalmazott. Egészen szemléletesen, körülzárt. Mielőtt Jézus Krisztus bármit tenne, nekünk látnunk kell az evangélista János szemével a pokolnak ezt a hatalmas összevont támadását az egyház ellen, amikor ostromgyűrűbe fogja a Krisztus testét, az egyházat. Krisztus és az ő szerelmetes egyháza tehát jelenik meg ebben a történetben, és benne vagyunk mi is, testvéreim. Látnunk kell, hogy Jézus annak ellenére, hogy az ellenség ilyen feszültség alatt tartja az egyházat, mégis még két napra félrevonul, ott marad, ahol van, amikor hallja, hogy nagy a baj. És miért teszi ezt? Azért, hogy az ellenség csatarendbe állíthassa minden seregét ő ellene és az egyház ellen. Hogy az ellenség az összes fegyvernemét felsorakoztassa ő ellene és az egyház ellen. Mert ahogyan a Zsoltárban halljuk vagy olvassuk, a Szentlélek így beszél erről az ellenségről. Nem pihen meg a gonoszság pálcája, szüntelen dolgozik az igazak részén, hogy rosszra nyújtsák ki a kezüket az igazak. A gonoszság pálcája arra ösztönöz mindenkit, és itt az igazakról van szó, az igehallgató emberről van szó, A templomba járó emberről van szó. Arra ösztönöz a gonoszság, hogy ez az ember a gonoszságra nyújtsa ki a kezét. Egy ilyen ösztámadás alatt élünk. Nem csak Lázár, nem csak az akkori egyház. És akkor csodálkozunk, hogy azon a napon annyi bántás érte Jézust, annyi szemrehányást kapott. Ne csodálkozzunk. Mert a gonoszság pálcája arra ösztönzi az embert, hogy még az Urat is felelősségre vonja. Mária és Márta nem a teológiai tudásukról voltak híresek, hanem Jézus iránti szeretetükről. És ez a szeretet nagyon tisztán érezte, hogy mi történik Jézus és az Anyaszent Egyház körül. Ez a szeretet van olyan bátor tehát, hogy rákérdezzen az Úr stratégiájára. Miért maradtál-e? Miért nem jöttél, amikor hívtunk? Miért várakoztál még 2 napig? Ez a szeretet van olyan bátor, hogy megkérdezze. És megkérdi. És erre a kérdésre az Úr válaszol, de csodálatosan válaszol. Ellenséget megszégyenítően válaszol, és olyan igével válaszol, ami életre támasztja a halottat. Ez történik tehát. És ez az ige most hozzánk szól. Jöjj ki! Ez a hívás nekünk szól. És azt is mondja, hogy ez a betegség nem halálos. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy ez az állapotunk, ez az általunk most érzett helyzetünk nem halálos. És ezzel ellen lehet lázadozni. És lehet azt mondani, hogy én úgy érzem, hogy mégis halálos, mert hogyha így fog folytatódni, akkor mi lesz velünk, és aggódunk, és félünk, és tele vagyunk rettegéssel. És az Úr Jézus azt mondja ennek dacára, hogy ez a helyzet, ez az állapot nem halálos, hanem azért van, hogy az Isten fia megdicsőítessék általa. Ezt már egyszer elmondta Jézus a vak szemének megnyitásakor. Elmondta, és tudjuk, hogy miután erről bizonyságot tett, bekente a vak szemét azzal a sárral, amit a nyálából és a földből készített, majd elküldte a Siloám tavához, hogy a vak megmosakodjon, és ennek az embernek a szemelátása megjött, látott. Megtörtént a csoda. Pedig akkor a tanítványok azt kérdezték, hogy ki a hibás, ez a vakember vagy a szülei is. Azt mondta Jézus, ne keressétek a felelősöket, ez a betegség, ez az állapot azért van, hogy megdicsőítessék az Isten. Mi se keressük tehát a felelősöket, hanem koncentráljunk arra, amit Jézus mond. Ez azért van, hogy az Isten fia megdicsőítessék. Tegyük fel őszintén a kérdést. Könnyű volt annak az embernek a vakság keresztjét hordozni olyan hosszú éveken keresztül? Könnyű volt neki? Mégis hordoznia kellett, addig a napig, ameddig Jézus megnyitotta a szemét. És könnyű volt neki, amikor ezt az embert kidobták a gyülekezetből, mert azt mondta, hogy Jézus az Istennek fia, és ő a messiás? Nem volt könnyű, de mégis vállalta ezt a szenvedést is. Nem elég, hogy a vakságáért annyit szenvedett, most meg az Úr Jézus vetett bizalmáért szenved. Vannak ilyen életsorsok, és könnyű volt Mártának, a beteg testvérének a gondját viselni? Könnyű volt Máriának elszenvedni azt, hogy Jézus nem jön a hívására, pedig a barátja volt a beteg? Könnyű volt mindezt elhordozni? Nem volt könnyű, testvéreim. Egyáltalán nem volt könnyű. És mindezek után könnyű volt nekik továbbra is szeretni Jézust? Hát Jézusnak könnyű volt annak dacára is várakozni, hogy tudta, hogy micsoda szenvedést fog ezzel okozni nekik? Nem volt könnyű. Nem volt könnyű, és mégis így történtek a dolgok. Azért, hogy higgyünk, azért, hogy az emberfia megdicsőítessék, és a mennyei vőlegényünk ilyen vőlegény, testvéreim, aki így megvárakoztatja az ő népét, az ő mennyasszonyát. A mennyei vőlegény, az Isten fia, ilyen kemény király, és így uralkodik ezen a földön. Vegyük tudomásul ezt. Kemény az ő királysága. Vannak keresztények, akik hajlamosak teljesen megfeledkezni Krisztusnak erről a kemény, kegyetlen királyságáról. Ők azt hirdetik, hogy Isten mindenkit meg akar gyógyítani. És csak az nem gyógyul meg, aki nem hisz. Nos, kedves testvérem, Lázár nem gyógyult meg. Lázár nem gyógyult meg. A názáreti Jézus barátja, Lázár nem gyógyult meg. Mered-e azt mondani róla, hogy ő nem hitt, ezért nem gyógyult meg? Azt hiszem, hogy nem. Én sem. De azok a testvéreink, akik ezt állítják, hogy Isten mindenkit meg akar gyógyítani, de csak az nem gyógyul meg, aki nem hisz, ezek a testvérek elfelejtik, szeretik elfelejteni, hogy Krisztus mindenható. Azaz teljhatalmú és szuverén Isten, aki nincs sem alárendelve, sem kiszolgáltatva a mi hitünknek, vagy kis hitűségünknek. Nincs alárendelve az Isten nekünk. Fordítva, mi vagyunk alárendelve neki. A történet szerint attól a naptól fogva, hogy Mária és Márta hívta Jézust a haldokló Lázárhoz, és a napig, ameddig Jézus az ő oszladozásnak indult testéhez elérkezett, 3 teljes nap telt el, hiszen akkor a test, ahogy Márta már mondta, negyednapos volt. Sőt, a tanítványok, a tanúi, hogy akkor, amikor a betegség visszafordíthatatlan volt, és ezt megtudta Jézus, még 2 napot tartózkodott ott, ahol volt. Ebből is látjuk, hogy az Úr odafigyelt a hívásra, meghallgatta azonnal a hívást, a testvérek könyörgését, a testvérek segélyhívását, azonnal meghallotta Jézus, mert megállapítja és jellemzi azt az állapotunkat, amiben éppen vagyunk. És ezt úgy jellemezte az Úr, mert azt mondta, hogy Lázárnak ez a biológiai halálhoz vezető betegsége nem halálos. Pedig jól tudta, hogy Lázár ez esetben a halálnak alvásával el fog aludni. Mégis azt mondta, hogy ez nem halálos. Ő azonban nem sietett. Isten nincs alárendelve az időnek, testvéreim. Ez is egy nagy evangélium. Mondjuk úgy a legnagyobb örömhír egyike, hogy Isten nincs alárendelve az időnek. Ezt is szoktuk, ezt is nagyon hamar elfelejtjük. Annak dacára sem sietett, hogy késlekedéséért bántó szemrehányásokat fog kapni. Annak ellenére sem sietett, hogy erre nem csak a hívásunk sürgeti sokszor, nem csak az irántunk való ellenállhatatlan szeretete is ösztönzi erre, amelyről előre tudja, hogy ez a számunkra érthetetlen várakozás milyen indulatokat és fájdalmakat fog okozni neki. Az tehát, hogy Krisztus Urunk nem teremhetett azonnal ott a hívásra. És azt, testvérem, hogy Jézus Krisztus, amikor hívod, azonnal nem terem ott, mint a mesebeli lámpásnak a szelleme. Ha ez nem így történik az életünkben, akkor ez nekünk fájdalmat okoz, de nem csak nekünk, hanem Jézus Krisztusnak is fájdalmat okoz, mert Jézus szenvedett azért, amiatt, hogy amikor hívták őt, nem mehetett oda. Szenvedett az Úr. Ezért a dicsőségért ő szenvedéssel fizetett. Ami nagyobb hitünkért. Jézus Krisztus szenvedéssel fizetett. Nem volt könnyű Jézusnak két napig várakozni. Az ige és a Szentlélek bizonyságtétele alapján hisszük és valljuk, hogy a hit harcosai közt van olyan, akit az Úr meggyógyít, és van olyan katonája Krisztusnak, akit arra képzett ki és képez ki, hogy betöltse, ami híja van a Krisztus szenvedésének, és ezáltal nagyobb dicsőséget szerezzen Krisztusnak, és dicsőségeset koronát kapjon a megjutalmazás napján. Aki ilyen harcos, azzal a szeretetben maga az Úr kéz a kézben, vagy a bizalomban az egymás hátának fordulva harcolnak a gonosz ellen, és ez így történik az Anyaszentegyházban. És ez történt Lázár meghalásának, feltámasztásának a történetében is. Megrendültek e világ ellenségei, beleborzadtak e világ fejedelmei, hatalombírói, beleremegett a pokol, amikor azt mondta Jézus, Lázár, jöjj ki, és Lázár kijött a sírból. Ez az Isten szabadsága és humora, hogy az erőtlenségektől lesújtott Lázárt tette ilyen hatalmas harcossá, és győzött. Távol maradt tőle Jézus, hogy Krisztusként közel lehessen hozzá, és Lázár vele együtt lehessen, vele együtt halljon meg, és hogy vele együtt támadjon fel. Lázár nem a betegségébe halt bele tehát, hanem Jézus Krisztus halálával aludt el, azért, hogy a feltámadásával kijöjjön a sírból. És ez akkor is így van, ha Jézus fizikailag a térben és az időben távol volt tőle. Testvéreim, mi a Krisztus teste vagyunk, testének tagjai. Nem a betegségeinkbe, nem a sebeinkbe halunk bele, nem a bűneinkbe halunk bele. Mert azokat az örökkévaló Krisztus már a világ alapjainak felvettetés előtt elkészült, hogy magára vegyen. Ami az idő teljességében meg is történt, tehát magára vette. Krisztusnak ez az áldozata fogja egyetlen egységbe az Isten egyetlen Anyaszentegyházát, az idő kezdetétől fogva a világ végezetéig. És mivel Krisztus elhordozta betegségeinket, és meghalt helyettünk, magára vette a halálunkat, mi nem a saját halálunkba halunk bele, nem a bűneinkbe halunk bele, nem a betegségeinkbe halunk bele, hanem a Krisztus halálával halunk meg, vagy haltunk meg, hogy egészen pontosan fogalmazzak. Ez evangélium, ez egy felszabadító örömhír nekünk, azért, hogy Krisztussal együtt harcolhassunk. Nekünk itt és most látnunk kell, hogy Isten fiának értünk való küzdelme egy meglehetősen bonyolult, sok szereplős háború, hadszíntér, amelyben Krisztus egyik kisúlya mozdításával azonnal megsemmisíthetné minden ellenségét. Egy szempillantás alatt megtehetné ezt, de nem teszi meg. Milyen Isten volna ő, ha úgy cselekedne, ahogy mi cselekednénk? És milyen Isten volna ő, ha a mi parancsunkra cselekedne? És mi módon ismerhetnénk meg benső lényét, nagyobb hatalmát és dicsőségét, ha mi írnánk elő Istennek, hogy mit, mikor és hogyan cselekedjen? Isten fia úgy győzi le minden ellenségét, most is. Az Atyaisten úgy veti a lába alá minden ellenségét, köztünk bennünket is, hogy az ő szeretete, jósága, szentsége, igazsága, igazságossága mindvégig sértetlen marad, és csak nagyobb dicsőséget szerez neki. Ez a tökéletes, vagyis ezt a tökéletes győzelmet fogalmazza meg így Jézus. Ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségére való, hogy dicsőítessék általa az Istennek fia. Vagy így fogalmaz máshol, hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai. Jöjjetek, könyörögjünk, hogy bennünk is nyilvánvalókká legyenek az Isten dolgai, és Krisztusban való életünk megdicsőítse mennyei atyánkat. Amen. Köszönjük, mennyi édesatyánk, hogy hallható a számunkra Szent Fiad Jézus Krisztus, ami Urunk életre szólító hívása. Add, Urunk, hogy meghalljuk a koporsóinkból, a halott állapotunkban ezt a hívást. És add, Urunk, hogy higgyünk. És add, Urunk, hogy a hívásra és a hit által átmenjünk a halálból az életbe. Abba az életbe, ami miatt megrendül a pokol is, ami miatt beleremegnek e világ fejedelmei. Köszönjük, mennyi édesatyánk, hogy ezt a munkát itt, az ige hirdetés közben, az ige hirdetés alatt végzed el, amikor közösséget teremtesz önmagaddal az igén keresztül és egymással. Adurunk, hogy vágyódjunk ebbe az élettérbe, ebbe az életközösségbe. Addurunk, hogy kikívánkozzunk a hamisság világából, az igazság, a te igazságod világába. És segíts, Urunk, hogy meglássunk téged. Meghalljuk a te hívó szavadat, ahogy Lázár is meghallotta és kijött a halálból az életre. És átment a halálból az életre. Ezt a kegyelmet kérjük, Urunk, kiáltunk érte, jöjj segítségül nékünk, és hisszük, hogy most meghallgattál bennünket. Akkor is meghallgattál bennünket, hogyha nem érezzük a te jelenlétedet. És akkor is meghallgattál bennünket, hogyha történetesen most érezzük is a te jelenlétedet, és azt, hogy nem ember szólt, hanem te szóltál, és te beszéltél velünk. A te igéd megáll. A te igéd igazság, a te igéd élet és üdvösség. Írd a szívünkbe tehát az életnek igéjét. A te teremtő szavaddal szólíts életre bennünket, a te dicsőségedre, az Atyaisten dicsőségére. Ezt kérjük, Atyánk, Jézus Krisztus nevében. És kérünk, hogy gyógyítsd meg betegségünket is. És kérünk, Urunk, hogy erősítsél meg bennünket. Újítsd meg a hitünket. És add, Urunk, hogy megújult hitünk, hittel szolgálhassunk neked. És így könyörgünk minden gyászolóinkért. Megkeseredett szívekért. Akik panaszkodnak és lázadnak ellened. Akik nem akarják az igén keresztül elfogadni a te igazságodat. De hisszük, hogy bennük is elvégzed a te üdvösségedet. Érettük könyörgünk, hogy hallgassál meg, és segítsél meg bennünket. Most és mindenkor. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A kegyelemnek Istene tegye áldotta az ő igéjét bennünk, hogy hálaadásra buzdítson bennünket és adakozásra, tudván azt, hogy Isten megáldja a jókedvű adakozókat. Megköszönöm mindenkinek a temetőben végzett munkát. Köszönöm azoknak, akik a tegnap segítettek, és azoknak, akik a felszólításunk ellenére is sokszor segítenek. Isten áldja meg a kétkezi munkáikat, és az ő életüket, családjaikat, szeretteiket. Hirdetem a gyülekezet bibliórás asszonyainak, hogy kedden délelőtt 10 órakor lesz a bibliora. Ugyanakkor hirdetem azt is, hogy a szerdán este 6:30 lenne a felnőtt biblióra olyanoknak, akik csak azután érnek haza a munkából, és akkor érkeznének el. Tehát a bibliórák alkalmaira mindenkit szeretettel hívunk és várunk. Áldásra készülve, testvéreim, énekeljük a 489. ének első, harmadik és negyedik verseit. 489. ének első, harmadik és negyedik verseit énekeljük. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete és a Szent Léleknek közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal. Amen.